Kedves hallgatom! A második tesszalonikai levél második részének második versét olvassuk. Hogy ne veszítsétek el egyhamar józanságotokat, és ne rémítsen meg benneteket sem valamely lélektől származó kijelentés, sem a mi nevünkben elhangzó megnyilatkozás, sem valamiféle nekünk tulajdonított levél, mintha az Úr napja már közvetlenül itt volna. Sok jó Bibliában, széljegyzetben találhatjuk, ha már nem változtatták meg a szöveget is arra, hogy az Úr napja már közvetlenül itt volna. Az Úr napjának nincs köze az egyházhoz. Az elragadtatik. Krisztus napja vagy a kegyelem korszaka után jön a vég, és az Úr napja kezdődik el. Az Úr napja a témája gyakran az Ószövetségnek, ahol nincs szó az elragadtatásról. Az Úr napja éjszaka kezdődik. Joel beszél nekünk a sötétségről, és nem a fényről. Az az ítélet ideje. Az éjszakával kezdődik, mint ahogy minden héber nap így kezdődött el. Így lett este, és lett reggel, első nap. Mózes első könyve, első rész, 5. vers. Sem a mi nevünkben elhangzó megnyilatkozás, sem valamiféle nekünk tulajdonított levél. Nyilvánvalóan valaki levelet tett közzé, vagy szóban terjesztett valamit a tesszalonikaiak között arról, hogy az Úr napja már eljött. Érdekes, hogy mindig voltak szuperszentek, akik azt gondolták, hogy nekik közvetlen információjuk van az Úrtól. Nem gondolták, hogy tanulmányozniuk kellene Isten igéjét. Úgy képzelték, hogy tájékoztatásuk álmokon vagy látomásokon, vagy különös kinyilatkoztatáson alapul. Elismerem, hogy sokkal könnyebb fölvenni a tájékoztatást telefonbeszélgetésben, mint iskolába járni és kézbe véve a Bibliát, azt tanulmányozni, de az nem jön közvetlenül Istentől. Ezért közreadtak Tesszalonikában valami olyan hírt, ami hozzájuk érkezett, és ez különös kinyilatkoztatás volt, amit Pál testvér nem mondott nekik. Sem valamiféle nekünk tulajdonított levél. Ez azt jelzi, hogy feltételezték, hogy levél érkezett Páltól, Timóteustól és Szilásztól. Azt a hírt terjesztették, hogy az Úr napja már közvetlenül itt van. Ez bajt okozott a tesszalonikai hívők körében, és elmondjuk, hogy miért. Üldöztetéseken mentek át. Mivel bajban voltak, nagyon könnyű volt valakinek ezt mondani. Ez már a nagy nyomorúság, amibe beleérkeztünk. Eljött az Úr napja, és már benne vagyunk. Az Úr napja szakkifejezés, ami beszél a nagy nyomorúsággal kezdődő időszakról, ami folytatódik a millenniumban. Az a nap ítélettel indul. Joel leírja az Úr napját egy kicsit részletesebben proféciájában, és Péter idézi őt pünkös napján. Hallgatói tudták, hogy eljön egy nap, amikor Isten lelke kiárad, de az az Úr napja volt, amiről tudtak. Az apostolok cselekedetei második részének 20. versében Péter ezt mondja. A nap sötétté válik, és a hold vérré, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. Bizonyára ez még nem történt meg pünköstkor. Krisztus keresztre feszítésekor volt ugyan földrengés és sötétség, de pünkösd napján semmi nem volt ezekből. Volt sebesen zúgó szél, és tűznyelvek jelentek meg, és megnyugodtak a jelenlevőkön. Nem volt szél, hanem csak hurikánként hangzott, amikor érintette a várost, és mindenki odarohant a templom területére, hogy lássa, mi történt. Péter azt mondja, hogy pünkösd napja hasonló ahhoz, amit Joel mondott. Azt gondoljátok, hogy ezek az emberek részegek? Nem azok. Beteljesedtek Szentlélekkel. Joel proféciája miatt az ortodox zsidók azon a napon azt hitték, hogy eljött az a nap, amikor Isten kiárasztja lelkét minden testre, de pünkösd napján nem áradt ki a lélek minden emberre. Az Úr napja még a jövőben van. Péter ismételten utal az Úr napjára levelében. De az Úr napja úgy jön el, mint tolvaj éjjel. Már láttuk, hogy az egyházért nem úgy jön el, mint tolvaj éjjel. 1. Tesszalonikai levél, 5. rész. Az egyház éber és várakozik rá. Az alvó világnak jön úgy, mint tolvaj éjjel. Aztán Péter ezt mondja, de el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek. Péter 1. levele, 3. rész, 10. vers. Ez nem történt meg pünköstkor. Egy másik igevers bemutatja, hogy az Úr napja nem utal az egyházra a Jelenések könyve 6. részének 17. versében, mert eljött az ő haragjuk nagy napja, és kiállhat meg. Ez nem az egyháznak szól. Az egyház az Úrra várakozik, aki eljön, mert azonosultunk vele. Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket, mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvény tipró, a kárhozat fia. 2. Tesszalonikai levél, 2. rész, 3. vers. Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket. Ha nem vezetnek félre minket, akkor hallgassuk Pált. Mert az Úr napját. Melyik napot? Az Úr napját. Nem az elragadtatást. Az Úr napja nem jön el csak akkor, ha két feltétel beteljesül. Megelőzi a hittől való elszakadás, és megjelenik a törvény tipró, a kárhozat fia. Mindkettőnek be kell teljesednie, mielőtt az Úr napja elkezdődhetne, és még egyikre sem került sor. Először lesz a hittől való elszakadás. Ezt sokan hitehagyásnak értelmezik, és egyetértek azzal, hogy ez erre utal. De azt hiszem, ennél többet jelent, amit a szó gondos vizsgálata is bemutat. A görög szó itt az apostászia, vagyis elesés. A gyökér szó valójában azt jelenti, hogy eltávozni, elmozdulni valamitől. Pál azt mondja, hogy mielőtt az Úr napja elkezdődik, először bekövetkezik az elmozdulás. Kétfajta elmozdulás történik. Először a szervezett egyház elmozdul a hittől, és ezt nevezzük hitehagyásnak. De teljes hitehagyás lesz, amikor az Úr eljön, és ez nem következhet be addig, amíg az igazi egyház el nem távozik. Az Úr megkérdezte, de amikor eljön az emberfia, vajon talál-e hitet a földön? Lukács evangéliuma, 18. rész, 8. vers. Amikor a hitről beszél, akkor azoknak az igazságoknak az együttesét érti ezen, amiket itt hagyott a földön. A kérdésre az a válasz, hogy nem, mert nem talál hitet a földön, amikor visszatér. Teljes lesz a hitehagyás két ok miatt is. Először is a szervezett egyház eltávolodik a hittől, hitehagyóvá válik, másodszor pedig lesz egy másik eltávolodás is, mégpedig az igazi egyház eltávolodása a földről. Az igazi egyház eltávolodása juttatja a szervezett egyházat a teljes hitehagyásba. Az Úr napja nem kezdődhet el, és a nagy nyomorúság időszaka sem, amíg a valódi egyház eltávolodása meg nem történik. A szervezett egyház, ami itt marad a földön, teljesen eltávolodik a hittől. Látjuk ennek kiábrázolását a Jelenések könyve 17. részében említett nagy parázna képében. A laodiceai egyház, ami a 7. és utolsó gyülekezet a Jelenések könyve leírásában, nagyon szomorú állapotban van. Azt hiszem, ez az az időszak, amiben most vagyunk. Ha majd az igazi hívők távoznak, akkor még súlyosabbá válik helyzete, és ez végül a teljes hitehagyásba torkollik. A föld szempontjából a hívők eltávozása egy nagy elválás. A menny szempontjából ez az elragadtatás, fölvétel, kiemelés. Azt hiszem, a világ akkor majd ezt mondja. Ó, elmentek! Azt gondolják, hogy ezek a hívők és biblia magyarázók csak terhükre voltak, és örülnek annak, hogy már nincsenek az útban. Akkor a világ örül. Nem jönnek rá, hogy az szomorú nap lesz nekik. Azt gondolják, hogy belépnek a millennium áldásába, és nem veszik észre, hogy lényegében a nagy nyomorúság időszakába lépnek be, ami a baj ideje lesz, amilyet a világ még soha azelőtt nem látott. Valamikor feleségemmel együtt egy nagy repülőtéren voltam, hogy a reggeli géppel egy déli vidékre utazzunk. Ilyenkor mindig korán megreggelizünk. Amikor várakoztunk, egy nagy gép készült felszállni, hogy elrepüljön a Hawaii-szigetekre. Ott volt egy jó kinézésű tengerésztiszt, kicsiny feleségével és aranyos kisbabájukkal. De olyan szomorúan néztek ki. Néhány perccel később, amikor eljött a beszállás ideje, felálltak. Az apa átölelte mindkettejüket, és csak sírtak. Aztán fölvették kis csomagjukat, és eltűntek a kapunál. Ez eltávozás volt. Ez elhagyás, eltávolodás volt. A fiatal feleség fölvette a kisbabát, és lassan visszament a mozgó lépcsőhöz, miközben könnyek peregtek a szeméből. A szívem együtt érzett vele. Ezzel az élet megnehezült neki. Csak arra gondolhattam, hogy ez történik majd a világgal. Amikor az egyház távozik, sokan örülnek távozása láttán. A liberálisok boldogok lesznek, mert megszabadultak tőlük. Újongás lesz mindenütt. De nem jönnek rá, hogy milyen nehéz idő vár rájuk. Hamarosan belépnek a nagy nyomorúság korszakába. A második az lesz, hogy megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia. Amikor megjelenik, akkor már elkezdődött a nagy nyomorúság ideje. Itt a bűn emberének nevezik. János szerint ő az Antikrisztus. Csak János használja ezt a kifejezést. Az Antikrisztusnak körülbelül 30 eltérő címe van a Bibliában. Ő az Ószövetség témája is. Ő a Sátán embere lesz. Ez az ember rakja össze ismét a Római Birodalmat, és végül világdiktátor lesz belőle. Becsapja majd a világot. Már ma köztünk lehet, de nem képes megjelenni hatalomban, vagy bemutatkozni, amíg a nagy nyomorúság időszaka el nem kezdődik. Pál még többet is mond róla. Ez majd ellene támad, és fölébe emeli magát mindannak, amit Istennek vagy Szentnek mondanak, úgyhogy beül az Isten templomába is, azt állítva magáról, hogy ő Isten. 2. Tesszalonikai levél, 2. rész, 4. vers. Egyik állítása az, hogy ő Isten. A jelenések könyve 13. fejezetében azt találjuk, hogy a tengerből származó vadállat, az Antikrisztus összefogja Nyugat-Európát, és ismét egységbe fonja. Amikor ezt teszi, magát Istennek mutatja be. A világ azt gondolja, hogy ő a Krisztus. Ez nagy hazugság lesz. Nem emlékeztek rá, hogy még amikor nálatok voltam, megmondtam nektek mindezt? 2. Tesszalonikai levél, 2. rész, 5. vers. Pál nem tétovázott beszélni ezekről a kérdésekről. Egyesek szerint a prédikátornak nem kellene foglalkoznia ezekkel a témákkal. Pál mégis foglalkozott velük. Ezt mondta, amikor nálatok voltam, megmondtam nektek mindezt, és azt is tudjátok, hogy mi tartja vissza most még, hogy csak a maga idejében jelenjék meg. 2. Tesszalonikai levél, 2. rész, 6. vers. Mi tarthatja vissza a gonoszt a világban? Egyedül csak a Szentlélek teheti ezt. A kormányok nem képesek rá, nem is tehetik. A Római Birodalom nem teheti meg, magában véve gonosz hatalom. A törvénytiprás titokban már folyik, csak hogy annak, aki azt most még visszatartja, el kell tűnni az útból. Második Tesszalonikai levél, második rész, 7. vers. Hadd adjam vissza egy kicsit másként ezt a verset, mert a törvénytelenség misztériuma már munkálkodik, de aki most akadályozza, azt visszatartja, amíg el nem kerül az útból. A törvénytelenség misztériuma már elkezdett munkálkodni Pál idejében, és tovább munkálkodik. Az Úr Jézus ezt példázatban mondta el a Máté evangélium a 13. részében, ami bemutatja a világ mai állapotát. Ezek a mennyek országának misztériumai, és leírják a világhelyzetet, és az egyház helyzetét a mai világban. Isten igéjét hintik a világ talaján, de az ellenség is eljön, és veti a konkolyt. A konkoly és a gabona együtt növekszik, Isten igéje és a törvénytelenség együtt emelkedik magasra. A világ bizonyos értelemben gonoszabbá lesz, és bizonyos értelemben javul, mert azt hiszem, hogy Isten igéje több helyen hangzik, mint bármikor ezelőtt a történelem folyamán. Az ajtók ki vannak tárva, az ige terjed, a gabona növekszik, de a konkoly is folyton növekszik. A törvénytelenség egyre gonoszabbá válik, de a Szentlélek nem engedi, hogy a sátán elszabaduljon ebben a korban. Amikor a Szentlélek távozik, akkor az olyan hatást vált ki, mint egy üveg dugójának a kihúzása. A törvénytelenség folyama szétárad az egész világon abban a korban. Mikor távozik innét a Szentlélek? Az egyházzal együtt távozik. Vajon a Szentlélek nem lesz jelen a világban a nagy nyomorúság alatt? Természetesen itt lesz. Jelen volt az Ószövetségben is, de más küldetést töltött be. Egészen más küldetése lesz azután, amikor az egyház távozik. Most Isten lelke megpecsétel minket a megváltás napjára, amikor bemutat és átad minket az Úr Jézusnak. Ha nem tenné ezt, akkor sohasem lennénk erre képesek. Miután megcselekszi, úgy vélem, visszajön a földre, hogy folytassa előző misszióját e földön. De nem akadályozza a gonoszt, egy darabig elengedi az ördögöt. Hidd el nekem, hogy nem akarok itt lenni, amikor az ördög elszabadul. Elég gonosznak tűnik előttem már ma is, ezért nem akarok itt lenni, amikor teljes tombolásba kezd. És akkor jelenik meg nyíltan a törvénytipró, akit az Úr Jézus meg fog ölni szájának leheletével, és meg fog semmisíteni eljövetelének fenségével. Második Tesszalonikai levél, második rész, 8. vers. Az a törvénytipró, az antikrisztus, a bűn embere világdiktátorrá válik. Senki sem állíthatja meg. Nem lesz olyan hatalom a földön, csak Krisztus eljövetele állítja meg. Ahogy Isten népe Egyiptomban tehetetlen és reménytelen volt addig, amíg Isten meg nem szabadította őket, ugyanúgy a hívők a nagy nyomorúság alatt tehetetlenekké válnak az antikrisztus hatalmával szemben, amíg az Úr Jézus el nem jön a földre, és meg nem alapítja királyságát. Az Úr Jézus meg fog ölni szájának leheletével. Vagyis Isten igéje kétélű kard, ami az ő szájából származik, és megemészti az antikrisztust. Isten igéje teremtette ezt a világ mindenséget. Istennek csak szólnia kellett, amikor ezt mondta, legyen világosság, és lett világosság. Az Úr Jézus Krisztus Isten élő igéje. Ma van Bibliánk, ami Isten írott igéje. Az írott ige az élő igéről szól, és eleven és hatékony. Amikor az Úr Jézus visszatér, úgy jön, mint Isten élő igéje, és meg fog semmisíteni eljövetelének fenségével. A fenség a görögben epifaneia, és ez utal az ő eljövetelének ragyogására. Amikor az Úr Jézus Betlehembe érkezett, akkor az volt az ő első megjelenése. A Titus levele második részének 11. verse használja az epifaneia kifejezést, amikor így szól. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Ez volt az ő eljövetelének dicsőséges megjelenése. Ahogy valaki kifejezte, úgy jöttél, mint kisgyermek, aki fölött sírt az édesanyja. Amikor ismét eljön, akkor ez egy másik megjelenés lesz. Egyházát kiemeli a világból, és aztán eljön a földre, hogy létrehozza birodalmát. Első eljövetelének két epizódja volt, ha így tekintjük. Eljött Betlehembe, mint kisgyermek, és aztán később elkezdte szolgálatát 30 éves korában, amikor bement a templomba, és azt megtisztította. Második eljövetelének szintén két fázisa lesz. Elhívja egyházát, hogy találkozzék vele a levegőben, és aztán eljön a földre, hogy létrehozza királyságát. Akkor az Antikrisztust megemészti, és elpusztítja jövetelének fenségével. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy neked adatott minden hatalom menjen és földön, és eljön az az idő, amikor véget vetsz a gonosz uralmának, és teljes hatalmadban uralkodsz a világ fölött. Ámen.